Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Evangelizációs istentiszteletünk kezdetén énekeljük az 512. dicséretünket, annak mind a 6 versét. Az 512. dicséretünk első verse így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mikor ketten vagy hárman összegyűlünk Krisztus nevében, akkor nem csak azt várjuk, hogy ott legyen közöttünk lelke által, hanem hogy a te igéd megszólítson bennünket. Ezt énekeltük imádkozva most is, hogy szólj hozzánk ezen az estén, ezen az egész héten keresztül, egy kicsit másként, mint vasárnapról vasárnapra, de mégis ugyanazzal az igével, egy kicsit intenzívebben, és kérünk ad, hogy tudjunk figyelni rád. Tudjunk figyelni a megszólító szóra, figyelni arra a szóra, amely ezt a világot teremtette, amely megteremtett minket is ebbe a világba, és amely számunkra olyan utat mutat, amely teremtményként élhetővé teszi ezt az életet. Kérünk ad, hogy kinyissuk a mi szívünket és fülünket előtted, ad, hogy akarjuk befogadni a te szavadat, ad, hogy tudjuk elfogadni a te tanításodat. Lelked erejével légy itt közöttünk, és formálj minket készé és alkalmassá a befogadásra. Amen. Kedves testvérek, ezen a héten Jónás próféta könyvéből szól hozzánk Isten üzenete estéről estére. Minden este egy kisebb részlet hangzik el ebből a könyvből, míg a hét végére végül végig olvassuk az egész könyvet. A mai részlet Jónás könyvének első fejezetéből az első 3 vers, melynek címe, vagy a ma estének a címe: Prédikálj, az elhívott próféta. Jónás könyvéből, tehát az első fejezet első 3 versét olvasom. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittáj fiához: Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Minden kezdet nehéz, tartja a mondás, és különösen igaz ez a mondás az emberi kapcsolatokra. Mindenki a maga világából érkezve találkozik a másikkal, és csak nagyon lassan engedi be a másikat saját körébe. Csak nagyon lassan engedjük be a másik ember abba a belső körbe, amit már ismerettségnek, barátságnak nevezünk. Mert meg kell ismerni először a másikat, fel kell mérni a létesítendő viszony szükségességét, fontosságát, kereteit és mélységét. Meddig megyünk el, vagy meddig mehetünk el a másikkal való ismerkedés, együttlét, együttélés során. De nincsen ez másként az Istennel való kapcsolatban sem, az Istennel kialakuló kapcsolat során sem. Az ember Isten sem engedi csak úgy be a maga világába. Meg kell ismerni, meg akarja ismerni, vagy talán nem akarja megismerni. Egy ilyen ismerkedésre invitálom a testvéreket ezen a héten. Jónás könyvének olvasása közben talán egy kicsit jobban megismerjük a minket megszólító Istent, de talán ebből egy kicsit jobban megismerjük, vagy megismerhetjük saját magunkat is. Jónás története egy különös történet. Talán sokan ismerik, talán már részleteiben is jól. De különös ez a történet, mert hogyha csak erre a néhány versre figyelünk, amit ma hallottunk, minden bevezető nélkül Isten csak úgy megszólítja Jónást. De kicsoda ez a megszólított ember, kicsoda Isten számára Jónás, illetve Jónás számára kicsoda Isten. Azt olvassuk, hogy ő az Amittáj fia, ennyit tudunk meg ebből az első versből. Ezen a néven egyébként és ettől az apától egy gátheferi embert emleget a Királyok második könyve. Egy olyan valakit, aki az északi országrész Izrael utolsó nagy helyreállításáról határainak a salamoni kor idejében volt határokig vagy méretekig való visszaállításáról prófétál, az északi országrésznek, Izraelnek utolsó nagy királya, második Jeroboám számára. Ennyit mond el a Királyok könyve erről a prófétáról, nem mondja el, hogy pontosan mit mondott, hogy tette valamit, ennyit mond el, és nem többet, hogy próféta volt. Ám azt sem tudjuk biztosan, hogy ez a két ember, a Jónás könyvében emlegetett Amittáj fia és a Királyok könyvében emlegetett gátheferi próféta azonos-e vagy nem. Azt sem tudjuk történetünk elején, hogy Jónás próféta-e vagy sem. Természetes nekünk, hogy Jónás próféta könyvéről beszélünk, mégsem természetes, hogy Jónás próféta-e vagy sem. A történet sehol sem nevezi őt prófétaként. Magán a történeten kívül azonban az a megfogalmazás, amit itt hallottunk, egy kicsit árulkodik. Azt olvassuk, hogy így szólt az Úr igéje Jónáshoz. És ez a kifejezés, hogy így szólt az Úr igéje ehhez vagy ahhoz, ez általában a prófétai történeteknek egy jellemző fordulata. Időről időre elhangzik az adott prófétával kapcsolatban, ezt olvassuk Ézsaiásnál, Jeremiásnál, a kis prófétáknál is nagyon sok helyen. Mondhatjuk azt, hogy ez egy tipikus megszólítása egy prófétának. De mondhatjuk, hogy mégsem, hiszen más könyvekben a Bibliában szintén olvashatunk arról, hogy az Úr igéje megszólítja ezt vagy azt, szól Ábrahámnak, szól Jákobnak, Izsáknak, vagy más ószövetségi alakoknak. Vagyis lehet egy általános megszólítás is, ahogyan bármely egyszerű embert eléri valamilyen módon Isten szava, hiszen nincsen semmilyen különösebb bevezető ismerkedés az Isten részéről. Egyszerűen szól az adott személyhez. Próféta volt Jónás, ezért szólt hozzá Isten így. Lehet, de ez nem számít. Az számít, hogy Isten megszólította, és a megszólítás nagyon konkrét. Konkrétan szólítja meg, személyesen, személyre szólóan, és az üzenet is személyre szóló. Még akkor is, hogyha ez az első megszólítása, akkor is kiderül az, hogy Isten ismeri ezt az embert. Ismeri a megszólítottat, néven nevezi, tud róla, számon tartja, ismeri. Arról, hogy hogyan szólítja meg, arról igazán nem tudunk meg semmit. Lehet, hogy álomban, lehet, hogy látomásban, lehet, hogy angyali megjelenésben, vagy talán valamilyen akusztikus élményen keresztül, és az elhangzott formula talán ezt az utóbbit feltételezi, vagyis hogy direkt szólítja meg, ahogyan a legtöbb író próféta esetében is ezt láthatjuk. De bárhogy is volt, a megszólított pontosan értesül az üzenetről, és arról is, hogy az kitől származik. Vagyis egyértelműen és direkt szólítja meg Isten. És az, hogy Isten szólítja meg, az magának, a megszólítottnak is nyilvánvaló. Vagyis ez az ismerkedés, ami, ahogyan az elején említettem, minden ember életében valamiféle folyamat, valamiféle hosszabb időt igénybe vevő periódus, itt úgy tűnik, hogy valami nagyon rövid dolog. A megszólított számára nyilvánvaló, hogy Isten az, aki megszólítja, Isten pedig ismeri a megszólítottat. Olyan viszonyt feltételez ez, amely mindkét számára már egy ismert helyzet. De mi is ez? Ha Jónás próféta, ha nem, egy valami világos a számára, hogy az Isten-ember viszonyban lett ő megszólítva. A teremtő-teremtmény kapcsolatban áll a megszólítóval, és ő ebben a teremtmény. És mi következik ebből? Az következik, hogy alapvetően hálás kell, hogy legyen. Alapvetően, mint teremtmény, hálás kell, hogy legyen az életért, a jelenért, a jövőért. Ez a megszólítás, amilyen helyzetben a próféta, Jónás van, ez a kiszolgáltatottság biztonsága. Tudni azt, hogy Isten, aki teremtett, alkotott, az ő kezében van az élet. Ő őriz, és olyan életet biztosít a számára, ami alkalmassá teszi arra, hogy betölthesse a teremtményi lét, az Istenhez hasonló mi voltnak a formáját. Olyan alapvető bizalom ez, amely szükséges az élethez. Hogy lesz holnap, hogy lesz másnap, hogy lesz jövő, hogy holnap is fogok tudni gondolkodni, cselekedni, és majd csak akkor halok meg, amikor az időm betelt, amikor eljön annak az ideje, és ezzel az idővel is ő maga, Isten rendelkezik. Nem fatalizmus ez. Nem fatalizmus, nem a minden mindegy érzése, hanem a bizalom, a kiszolgáltatottság biztonsága. Ez nyilvánul meg ebben a megszólításban, isteni parancsban, ha nem is direkt, de indirekt módon. Ahogyan ezt érezhetjük, vagy érezhettük, bár lehet, hogy a testvérek csodálkoztak, amikor beléptek ide a templomba, amikor meglátjuk ezeket a kitett gyümölcsöket, zöldségeket, terményeket, amelyek Isten teremtői erejéből, abból az embernek adott képességből és lehetőségből adódnak, amelyekkel tudunk élni, amelyekkel lehet élni. És amelyek természetesnek tűnnek, és mégis ezek, amik itt vannak most előttünk, ezek egy hálaadó Isten tiszteletnek a relikviái, azt mutatják, hogy az életért hálás lehet az ember a teremtőnek. Nem fatalizmus ez az érzés, hanem a kiszolgáltatottság biztonsága. Nem az én kezemben van az életem, hanem Istenébe. De ő ismeretlenül is ismer engem, és én ismeretlenül is megismerhetem őt. Kihallható azonban direkt módon is az Isten-ember viszonynak ebből az elvárt bizalomból fakadó másik aspektusa is, vagyis az aktív közreműködés elvárása. Az Isten-ember viszonyban Isten a teremtő nem bábokat teremtett, akiket össze-vissza ugráltathat, de nem is önjáró, tervet és célt, alázatot és engedelmességet nem ismerő, a teremtővel minden kapcsolatot nélkülöző alakokat, hanem Isten feltételezi és elvárja, hogy meghalljuk és teremtményként teljesítsük is az ő teremtői akaratát. Ez érezhető ki ebből a megszólításból. Az általa adott feladatra való alkalmasság vagy alkalmassá tétel is tőle adatik. Ez alapján szab az embernek célt és feladatokat. És mindez benne van ebben a megszólításban, amit Jónás kap. Kelj fel! Kelj fel, és hagyd abba azt, amit éppen teszel. Kelj fel, függeszd fel az eddigi dolgaidat. Tudom, hogy mit csinálsz. De most hagyd abba. Kelj fel, tudom, hogy mivel foglalkozol, tudom, hogy mi hajt, mi éltet, milyen céljaid, milyen terveid vannak erre a mai napra, vagy akár a holnapira. Ezeket most tedd félre, mert fontosabb dolgot kérek tőled. Fontosabb nekem, de egy idő után meglátod, hogy neked is fontosabb lesz. Kelj fel! Most valami különlegeset fogsz csinálni. Olyat, amit én kérek tőled, olyat, amit ha én kérek, akkor meg is tudsz tenni. Olyat, ami javára van másoknak, és szolgálja a megőrzés munkáját, a teremtés rendjét, amelybe te is beletartozol. Élete egy adott pontján szólítja meg Isten Jónást. Nem tudjuk, mi volt ez az adott pont. Megszólítja Isten, és azt mondja, kelj fel. De nem csak Jónást szólítja meg Isten életének egy adott pontján, hanem minket is. Azt mondja, hogy kelj fel. Tudom, hogy mit csinálsz, tudom, hogy mi éltet, tudom, hogy mi hajt. Kelj fel, hagyd abba. Most én valami mást mondok neked. Minket is megszólít Isten életünk bizonyos pontjain. Éreztük-e már? Hallottuk-e már a megszólítást? Meghallottuk-e már? Éreztük-e már a kiszolgáltatottság biztonságát? Hogy ki az, aki megszólít minket? Hogy ki ő nekünk, és mi kik vagyunk. Éreztük-e a kiszolgáltatottság biztonságát, és az aktív közreműködésre való késztetettséget? Vajon Újhegyre tudjuk-e venni, hogy Isten hányszor szólított már meg minket? És hányszor hallottuk meg, vagy akartuk meghallani az ő megszólító szavát? Akár álomban, akár látomásban, akár hallva egy-egy ige hirdetést, vagy akár sokkal direktebb módon, egy lelki gondozói beszélgetésben, vagy valami akusztikus élményen át, vagy bármi másban. Hallottuk-e már? Vagy nem? Ez a mai este is egy ilyen megszólítás, és ez a hét is egy ilyen megszólítás a maga egészében. Nekünk szól, mint közösségnek, de nekünk szól egyen-egyenként is. Minket szólít meg Isten név szerint, ahogyan Jónást, minket, akik eljöttünk ide. Nekünk szól együtt is, és mégis külön-külön, és valami fontosat, valami életre szólót, valami maradandót tartogat, mint mindig. Jónás meghallja a megszólítást. Nem tudjuk, hogy hogyan, de pontosan felfogta, hogy Isten szól hozzá. De nem csak, hogy meghallja, de meg is érti azt, amit Isten kér tőle. Érti, érzi, tudja, hogy ez a megszólítás most őt egzisztenciálisan érinti. Hogy ez változást hoz az életébe. Hogy nem maradhat ugyanott, ugyanúgy, ahogyan eddig. Indulnia kell. És bár nem tudjuk, hogy valóban próféta volt-e, vagy talán ezután lett azzá, neki indul, mozdul a felszólításra. Milyen nagyszerű. Meghallja, megérti, tudja, hogy Isten szól hozzá, és elindul. Fel kell, abba hagyja azt, amit eddig csinált, és indul. Csak hogy az ellenkező irányba. Nem úgy, ahogyan Isten kéri tőle, hanem egészen másként, mint a megszólításban elhangzik. Kelj fel, menj Ninivébe. Jónás fel kell, és elindul Tarsziszba. Ha lenne térkép előttünk, el tudnám mutogatni, hogy Ninive erre van, Tarszisz meg erre, és itt van Jónás. Az ellenkező irányba indul el. Szamárra kellene üljön, vagy tevére, vagy gyalogolnia kellene, a sivatag felé, ő meg hajóra száll. Az ellenkező irányba indul. Különös? Különös. Érti, tudja, hogy mit kell tenni, hogy hol és mikor, mégis valami egészen más tesz. De vajon elítélendő ez? Mit is kér tőle Isten? Hogy menjen Ninivébe, és ott prédikáljon. Az Izraelben élő Jónás, egy idegen ország, az akkori világot uraló Asszír Birodalom fővárosába küldi Isten, hogy ott hirdesse az ő ítéletes szavát, hogy az ott élőknek a pusztulását hirdesse meg. Nem egyszerű feladat. Már talán nem is olyan különös, hogy Jónás nem akar rá vállalkozni. Mert vajon ki az közülünk, aki szívesen nyakába venni a világot, ha kap egy ilyen isteni üzenetet, hogy elmenjen akár a Kremlbe, Moszkvába, akár a Fehérházba, és ott meghirdesse Isten üzenetét, hogy térj meg, mert különben elpusztul a város. Mert Jónástól ilyen volumenű feladatot kér Isten. És lehet, hogy mi hamarabb odaérnénk Moszkvába és Washingtonba, mint amilyen idő, amennyi idő alatt Jónás elért, vagy elérhetett Ninivébe. Különös? Elítélendő? Talán mégsem. De a feladat személyre szabott. És ezt tudja Jónás is. Nem véletlenül indul el az ellenkező irányba. Megpróbál menekülni. Mert a feladat nagy, és rá lett kiszabva. Isten megszólításai elérik az embert. Isten megszólításai elérnek minket. Minden embert. Mindannyiunkat. És hogyha mindenki első szóra cselekedne, és megtenné azt, amire Isten kéri, talán akkor nem itt tartana ez a világ. Talán akkor nem itt tartana ez az ország. Talán akkor nem itt tartana ez a gyülekezet. Talán akkor nem itt tartanék én magam. Mert akkor talán ebben az országban sem hazudoznának folyamatosan politikusok, miniszterelnökök, munkáltatók és munkavállalók, munkatársak és ismerősök, férjek és feleségek, szülők és gyerekek, vagy barátok, ismerősök egymásnak. Talán ebben a világban sem lenne annyi gyűlölködés, ellenségeskedés, háború. Talán szebb és jobb lenne a világ, és élhetőbb lenne az élet. Vajon te mit teszel a hívó szót meghallva? Mit mérlegelnél, amikor elhangzik az isteni megszólítás, hogy menj a te Ninivédbe? Hogy milyen most, hogy mennyire fárasztó a kérés, hogy hogyan változnának meg a körülményeid, hogy mennyivel lenne bizonytalanabb az életed? Jónás is mérlegel. Mérlegel és dönt. Babis Mihály költői érzéke megpróbál a Jónási lélekbe látni, amikor azt mondja, hogy szólt, mármint Isten, s fölkelt Jónás, hogy szaladna, de nem hová a mennybéli akarta, mivel rühellé a prófétaságot, félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol magány és békesség övezze, sem hogy a feddett népség megkövezze. Gyakorolta, vagy sem korábban, most nem kér a prófétai létből. Mérlegel és nem akarja teljesíteni a megszólítás adta megbízást. Nem viszi vásárra a bőrét. Indul, de nem oda. Indul, de a másik irányba. Menekül a feladat elől, csak el innen. Csak el a megszólítás helyéről. Csak el onnan, ahol Isten utolérhet. És minél távolabb attól a helytől, ahová Isten őt küldte és rendelte. Ebben a menekülésben benne van az a gondolat is, ahogyan abban az időben egy-egy Isten hatalmáról gondolkodtak, mert az csak egy adott területre korlátozottnak képzelték el. És kilépve abból az országból, arról a területről úgy gondolták, hogy annak az Istennek a fennhatóságát már elhagyták. Elhagyták a hatalmának a hatókörét. Jónás elindul Izraelből, felszáll egy hajóra, és el akar menni el arról a területről, ahol Isten elérheti. Elindul Izraelből, és Ninivével ellentétes irányba menekül, hiszen ha Isten Ninivébe küldi, akkor lehet, hogy ott mégiscsak van neki valami hatalma. Nem vállalja a feladatot, nem akarja teljesíteni a megbízást. Milyen a mi reakciónk az isteni megszólításokra? Megyünk? Maradunk? Vagy menekülünk? Három alternatíva. Melyik a miénk? Feleljen erre ki magának. Feleljen erre mindenki Istennek. De azt tudjuk, hogy mi is megszólítottak vagyunk. Létünkben, teremtményi mi voltunkban. Akár a kiválasztott néphez, a lelki Izraelhez tartozva. Megszólít Isten, és azt mondja, hogy kelj fel, legyen az életed másként. Próféta vagy, vagy sem, az most nem számít. De Isten számít, rád számít. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan sokszor szólongatsz bennünket, hiszen gyülekezeti tagként hétről hétre járunk Isten tiszteletre, hallgatjuk az ige hirdetéseket, vagy akár buzgó lelki életet élve otthon olvassuk a Bibliát, vagy akár alkalomszerűen betévedve egy-egy közösségbe, vagy akár ebbe a közösségbe halljuk a te igédet, halljuk az ige hirdetéseket, és átélünk különböző élményeket életünkbe, amelyekben fel-fel ismerünk téged, legyenek azok akár nagyszerű, örömteli dolgok, vagy szomorú, gyászos események, fájdalommal, betegséggel teli, megszólítasz bennünket. És ha érezzük, ha nem, be kell valljuk, hogy ezek egzisztenciális megszólítások. Olyanok, amelyek minket, ami egész valónkban érintenek meg, mert milyen dolog az, amikor a teremtményt megszólítja a Teremtő. Ennyi ember közül, akik ezen a világon élnek, eljut hozzám a te szavad. Köszönjük, hogy hallhatjuk te szavadat. Köszönjük, hogy érezhetjük a te megszólításodat. Köszönjük, hogy átélhetjük azt a különleges élményt, hogy mint teremtmények meghallhatjuk a Teremtő szavát. De mégis milyen ritka az, hogy átélhetjük a kiszolgáltatottság biztonságát, hogy elfogadjuk a teremtményi létet, amelyben Te cselekvésre szólítasz fel bennünket. Bocsásd meg, hogy bár oly gyakran halljuk a Te szavadat, különböző formában, mégis olyan ritkán figyelünk rá. Pedig Te ott és akkor, amikor elhangzik a szó, a minket noszogató hívás, az nem véletlen. Az akkor és ott. Ott kellene lépni, ott kellene mennünk, és mégsem tesszük. Köszönjük, hogy Te ennek ellenére újra és újra megszólítasz. Újra és újra szólsz, akkor is, hogyha menekülünk, akkor is, hogyha nem fogadjuk el az előttünk feltáruló feladatot. Mert nem hisszük el, hogy a miénk, mert nem hisszük el, hogy van erőnk teljesíteni, mert félünk tőle, mert kényelmesebb a ma. De köszönjük, hogy kegyelmedből ma is van lehetőségünk válaszolni a Te megszólító szavadra. Válaszolni úgy, ahogyan azok az emberek szóltak és válaszoltak, akik megmertek állni előtted, hogy itt vagyok, Istenem, mit tegyek, hogy itt vagyok, Istenem, vállalom a feladatot, bár nincs hozzá erőm. Add, hogy tudjuk a Te segítségedet kérni a nekünk adott feladatokhoz, tudva azt, hogy teremtőként nem kívánsz többet a teremtménynél, mint amit elbír hordozni, mint amit meg tud tenni. Kérünk, Istenünk, vagy engedelmes teremtmények, add, hogy lehessünk engedelmes teremtmények, add, hogy tudjunk rád figyelni a mindennapjainkban, a hétköznapjainkban, add, hogy meghalljuk a nekünk szóló üzenetet, és ne meneküljünk előled. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteleteink rendje szerint hirdetem a testvéreknek az adakozást, adakozzunk úgy, mint akik először önmagunkat adtuk engedelmességre a mi Urunknak. Evangelizációs istentiszteletünk befejezéseképpen az áldás vétele előtt énekeljük a 445. dicséretünket, annak mind a 6 versét. A 6. verset fennállva és úgy fogadjuk az áldást. A 445. dicséretünk első verse így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem! Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek Istennek minden jóra elvezérlő közössége legyen és maradjon mi velünk most és életünk minden idejében. Amen.
Legyen áldott a mi Úrunk azért, hogy most ezen az estén is megszólított bennünket, én személy szerint köszönöm azt, amivel az igen jelentés befejeződött, hogy az Úr számít rám, annak ellenére, hogy olykor én is szeretnék menekülni. Köszönjük szépen az ő szolgájának is az üzenetet, Zsengellér József. Nagy tisztelt Úr, hirdette közöttünk Isten igéjét, aki a pápai református teológián tanít, és Zsámbékon lakik egyébként a családjával együtt. Nagyon szépen köszönjük azt, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy ezeket az estéket itt köszöntünk a gyülekezetünk körében tölti, és köszönjük szépen a családnak is, bár nincsenek itt, de megkérünk arra, hogy a köszönetünket vitt el nekik is, hogy ők ezt így vállalták. És várjuk a folytatást, Isten szavát a következő estéken is, és sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit, tehát holnap estére is ide az evangélikus templomba 7:30-ra. Vigyük el a hírt, gondolom, hogy a testvérek már az ismerősök szomszédok között eddig is továbbadták ennek az evangelizációs hétnek a hírét, de mondjuk mégis, fogjuk másokat is kézzel, és hozzunk el ide, hogy hallják Istennek a szavát is, hogy ők is fölkeljenek és elinduljanak. Jó pihenést kívánok mindenkinek, áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!
Köszönöm.